Annak idején sokan jöttek idebe. Némelyek azt hitték, hogy presszó van itt. Mások mindenféle ürügyet találtak ki, csak hogy bejöhessenek. A svédet nem érdeklik a szomszédai, de amikor kirándul vagy szabadságon van, mindent szeretne tudni és mindenhová be akar nézni. Ha kifüggesztettem volna egy táblát ezzel a felirattal, idegeneknek tilos a bemenet, ez valóságos antireklám lett volna. Ezért ügyelek arra, hogy az ajtók zárva legyenek. Én mégis pontosan emlékszem, hogy amikor először jöttem be ebbe a házba, a hallban nem találtam senkit. Hangosan kellett kiáltanom, hogy valaki mutatkozzék. Nyugodtan felmehettem volna a második emeletre. Ezt tette a gyilkos is. Engedelmet, doktor úr, dühödött fel Astrid Brands. De elfelejtette hozzátenni, hogy a bolti kifutó fiúval jött be, aki nekem az árut szállítja. Annak az embernek kulcsa van a kapuhoz, s ön ennek köszönheti, hogy bejutott az épületbe. Ezen kívül önök ketten nem a főbejáraton jöttek be, hanem a szuterénbe vezető ajtón át. A küldönc lement a szakácsnőhöz a konyhába, ön pedig a belső lépcsőkön fel a földszintre a halba. Mellékes milyen úton jöttem. Tény, hogy bejutottam a halba, és senki sem vett észre. Nincs megírva, hogy a gyilkos nem hatolhatott be hasonló módon a házba. Ebben az ügyben csak egy biztos pont van, a gyilkos kívülről jött, nem a ház lakói között bujkál. Mindenkinek megdönthetetlen alibije van. Ezt ön, főhadnagy úr, nyilván alaposan ellenőriztette. Igen, ismerte el Magnus Torm. A panzióban lévők közül senkit, sem a tulajdonosnőt, sem a vendégeket, sem a személyzetet nem lehet gyanúsítani. Nem azért, mert nehéz lenne valamilyen értelmes indítékot találni a gyilkosságra, hanem azért, mert mindegyikőjüknek megingathatatlan alibije van. Igaz, Nilerud doktor úgy gondolja, hogy túl alacsony a rendfokozatom, és túl kevés a tapasztalatom ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult ügyben nyomozzak, de gondosan ellenőriztem e ház minden lakójának az alibijét. Be kell vallanom, kissé zavarba jöttem ettől a kijelentésétől. A főhadnagyot nyilván érzékenyen érintették megjegyzéseim a naplóm elején. Teljesen elfelejtettem, hogy indigóval írok, és hogy a másolatot a nyomozást vezető rendőrtisztnek adom át. Valóban tapintatlan voltam. Meg kellett volna változtatnom azt a példányt, amit neki szántam. De hát, ami megtörtént, megtörtént. Azt, hogy a gyilkos kívülről jött, jól tudjuk, mert ismerjük az utat, amelyen át bejutott a parkba, mondta Sven Breman. Csak azt nem tudjuk, hogy mikor és hogyan jutott fel a második emeletre. Csak is délután 4 óra előtt juthatott fel, mondtam. Én 5 perccel 4 előtt mentem le bridgezni. Leültem a szalomba. Rögtön ezután megjelent Brancné. Aztán a többi kártyázó. Kizárt dolog, hogy mi alatt mi játszottunk, az az ember be tudott volna surranni a halba, illetve fel a lépcsőkre. Valakinek közülünk észre kellett volna vennie őt. Talán annyira elmerültek a játékban, hogy a gyilkos nem csak a halba, de a szalomba is észrevétlenül be tudott jutni. Nem. Nagyon nyugodtan játszottunk. Ezen kívül a falépcső nyikorog. Még Lábujhegyen sem lehet zajtalanul felmenni. Janssonné gyilkosa pedig nem csak hogy felment, hanem le is jött. A lejövetel már könnyebb ügy. Ha ügyes volt, a csatornán ereszkedett le. Megvizsgáltam a második emeleti teraszt. A csatorna közvetlen közelében van, és elég masszívnak látszik. Kibírja egy ember súlyát. Megpróbálkozhatott volna azzal is, hogy az erkélyről leugrik az első emeletre, onnan tovább a földszintre. Még egy érv amellett, amit mondtam. Nem szabad összekapcsolni Janssonné asszony gyilkosát valamilyen képzeletbeli hitlerista bűnözővel. Az egykori SS-ek ma jó 50-esek. Ebben a korban az emberek már nem tudnak ügyesen csúszkálni az ereszt csatornákon, sem pedig leugrálni az erkélyekről. Ez igaz, látta be az újságíró is. Bármelyik oldalról közelítem meg ezt az ügyet, a végeredmény az, hogy semmit sem tudunk. Így vagyok én is, ismertem el nyíltan. Én sem tudok semmit, mondta a főhadnagy. De tudni fogok. Ebben olyan biztos vagyok, mint abban, hogy éjszakára nappal következik. Magnus Torg még mindig hitt a szerencse csillagában. Az öreg lengyel. Nilerud doktor feljegyzései. Vasárnap, június 10. Az ügy egyre jobban bonyolódik. Már nem is tudom, mit gondoljak. Az az érzésem, hogy valami nagy nemzetközi bűnbandával van dolgunk. Lehet, hogy Maria Jansson egy hallatlanul fontos titok birtokában volt, és ezért kellett meghalnia? Vagy talán nem csak azok az ékszerek voltak nála, amelyeket megmutatott Liliannak? El sem akarom hinni, hogy ilyen dolgok tényleg megeshetnek, és nem Amerika vagy Afrika vadős erdeiben, hanem Európa szívében, Svédországban, amely a világ legcivilizáltabb és legnyugodtabb országa. De a legelején kezdem. A szombati és a mai nap eseményeit csak ezzel a módszerrel lehet, ha nem is annyira érthetővé tenni, mint inkább meghatározott logikai sorba rendezni. Nos, amint Magnus Torg is sejtette, valamennyi szombati lap részletes tudósításokat közölt a lommai panzióról, és lehozta Jansson asszony fényképeit is. A sajtóban hemzsegtek a legkülönfélébb apró részletek Svédország leggazdagabb asszonyának életéből. Bőségesen esett szó a stockholmi luxusvilláról és a kis élelmiszerüzlet hajdani eladójának villámszerű felemelkedéséről. Hogy hol bukkantak az újságírók mindenre, számomra rejtély. Jansson igazgató ugyanis csak a mi szűk körünknek beszélt az anyjáról, s a hallottakat valamennyien bizalmas értesülésnek tekintettük. A Kvelsposten mindezen felül tudósított arról is, hogyan vágta át a gyilkos a kerítést, és hogyan jutott be a parkba. A malmöi délutáni lap beszámolt még a titokzatos kirándulásokról is, amelyeket Janssonné asszony néhány nappal tragikus halála előtt tett. Az újság felhívta olvasóit, hogy közöljék a rendőrséggel, ha látták valahol Janssonnét. E felhívás persze Sven Breman szerkesztő műve volt. Breman egyébként hűen a nyomozó tisztel kötött megállapodásához, egyetlen szóval sem írt le többet a megígértnél. És beindult a bolt. A malmöi és lundi rendőrkapitányságok telefonjai állandóan foglaltak voltak. Több száz ember jelentette, hogy látta panziónk vendégét Skánia különféle helységeiben, és vagy másfél tucat szórakozó helyen egy azon időben. A rendőrség vette a bejelentéseket, köszönetet mondott informátorainak, és azonnal tovább küldött mindent a panziókba. Itt Magnus Torg, két őrmestere és az én segítségemmel feljegyezte az összes adatot Skánia hatalmas térképére. Minden zászlóskán, amelyet betűztünk, szerepelt a nap és az óra. Így természetesen azonnal nyilvánvalóvá vált minden tévedés. Nehezen lehetett ugyanis feltételezni, hogy Maria Jansson egy azon időben tárgyalt három férfival egy kis lánckrónai kávéházban, s csevegett egy öreg hölgyel egy padon a Trelleborgi parkban. És ez még nem minden. Pontosan a jelzett időben szállt fel Malmöben a Kopenhága felé induló kompra, ahol a kikötőben egy lefüggönyözött fekete limuzin várt már rá. Mégis két információ rendkívül érdekesnek bizonyult. Egy malmöi kereskedő jelentette, hogy Maria Jansson négy nappal a halála előtt megfordult az üzletében. A beszélgetés részletei olyan különösek voltak, hogy azonnal beültünk a rendőrségi kocsiba, és elmentünk Malmöbe az Östra Förstandsgatanra. Egy nagy és elegáns szörmeüzletet találtunk itt, a kirakatban nerc, perzsaláb és párduc bundák. Odabent alig, ha nem több millió korona értékű szörmeáru. Egy elegáns, őszülő, halántékú férfi fogadott bennünket. Amikor az ablakon át meglátta a rendőrség feliratú gépkocsit, rögtön megértette, miért jöttünk. Az alábbiakat adta elő. Szombaton délelőtt bejött az üzletbe egy asszony. Éppen vevőkkel foglalkoztam, tehát megkértem, hogy szíveskedjék egy kicsit várni. Itt, ebben a fotelban foglalt helyet. A vásárlóim kiszolgálása kissé elhúzódott. A szörme ugyebár nem egy kiló krumpli, és a vevő nem tud olyan gyorsan határozni, hogy kiadjon-e néhány száz vagy éppenséggel néhány ezer koronát. Még egyszer elnézést kértem tehát a hölgytől. Azt válaszolta, hogy nem siet. Ekkor bejött az üzletbe két hölgy. A már várakozó vevőt kívántam elsőbségben részesíteni, de ő azt mondta, neki nem sürgős. Szolgáljam csak ki a két hölgyet. Csak amikor magunkra maradtunk, akkor kérdezte meg tőlem, hogy lengyel vagyok-e. Igenlő választattam. Erre bemutatkozott. Nem kapcsoltam azonnal, hogy a Maria Jansson név a híres export széggel azonos. Janssonné rögtön átváltott lengyelre. Elmondta, hogy miután tudomására jutott, hogy én is, meg az üzlettársam is lengyelek vagyunk, elhatározta, hogy megkér bennünket valamire. Mondtam neki, mint honfitársnőnknek természetesen készek vagyunk jelentős szolgálatokat tenni, és hogy bizonyosan meg fogunk állapodni mind az árban, mind pedig a fizetési feltételekben. Mindvégig azt gondoltam, hogy Jansonné asszony bundát akar venni, és nem rendelkezik a teljes összeggel. Az áraink elvileg szilárdak, és hitelt az általános feltételek szerint adunk, de hát az urak is megértik, hogy még a kereskedelemben is szerepet játszhatnak az érzelmek. Legkivált, ha az ember lengyel, és a vásárló is az. Csak nem hitelt kért a hölgy, kérdezte meglepetten mosolyogva Magnus Torg. Ma már tudom, mondta a szőrmés, hogy Jansonné meg tudott volna vásárolni több tucat ilyen boltot, és meg sem kottyant volna neki, de akkor erről még fogalmam sem volt. Életemben akkor láttam először. Jansonné megmagyarázta, hogy félreértettem. Lehet, hogy majd egyszer vesz magának bundát nálunk, de most más miatt jött. Ezt követően feltett egy kérdést. Tudom, vágtam közbe. Megkérdezte, hogy volt-e koncentrációs táborban. Valóban. A tulajdonos leplezetlen csodálattal nézett rám. Biztos vagyok benne, hogy Magnus Torg szemében is nagyot nőttem. A szőrmés folytatta. Pontosabban szólva, megkérdezett bennünket, közben ugyanis befutott a társam, hogy nem raboskodtunk-e az auschwitzi lágerben. Szerencsére nem. Lengyelországból a háború idején kerültünk el, kis halászbárkán menekültünk át Svédországba. A háború elején történt, 39. novemberében. Öten voltunk. Éjszaka indultunk egy kis halászfaluból, a Hel-félszigeten lévő kalupából. Sikerült megkerülnünk a német őröket, és két napi hajózás után elértük Bornholmot. Onnan aztán tovább mentünk Svédországba. Nem említette Jansonné, hogy miért éppen olyas valakit keres, aki Auschwitzban volt fogoly? Nem, de nagyon csalódott volt, hogy nem olyan választ kapott tőlünk, mint amilyenre számított. Még megkérdezte, nem ismerünk-e valakit Malmöben vagy a közelben élő lengyelek közül, aki Auschwitzban volt. Csak Auschwitz érdekelte? Igen, mert amikor mondtam neki, hogy ismerek néhány lengyelt, akik Dachauban, Guzenben vagy Mauthausenben raboskodtak, ezek egyáltalán nem érdekelték. Hangsúlyozta, hogy csak az auschwitzi foglyok fontosak számára. Megadtak neki valamilyen címet? Semmilyen címmel nem tudtunk szolgálni. Az a helyzet ugyanis, hogy az auschwitzi foglyok közül senkit sem ismerünk, aki Svédországban élne. Minden esetre megmondtam Jansonné asszonynak, hogy a tengerparton él egy halász, akit a svédek egyszerűen csak öreg lengyelnek neveznek. Állítólag ő volt Auschwitzban. Mi még soha nem láttuk ezt az embert, és azt sem tudjuk, hol lakik. Fura szerzet, úgy mondják, ezért is tudnak sokan a létezéséről. Volt egy üzletfelünk, egy asszony. Az mesélte el a történetét, amikor kiderült, hogy lengyelek vagyunk. Az öreg lengyel, jegyezte meg Magnus Torg. Nem valami túlságosan eredeti név. Azt hiszem, nehéz lesz megtalálni, de megpróbáljuk. Mondott még valamit Jansonné ezen kívül? Semmit, csak annyit, hogy eredménytelenül kutat valaki után Auschwitzból. Nem is kell feltétlenül lengyelnek lennie, csak az a fontos, hogy egykori fogoly legyen. Más semmit nem mondott? Nem, semmit. Még azt sem említette, hogy ő maga is a tábor lakója volt. Ezt csak az újságokból tudtam meg. Azonnal felismertem őt a fényképen, és eszembe jutott a furcsa vásárlónk. Betelefonáltam a kapitányságra. Örülnék, ha az, amit elmondtam, segítségükre lehetne. Hálásak vagyunk önnek, köszönte meg a felvilágosítást Magnus Torg, és kiléptünk a ragyogó üzletből. Végre valami, amire támaszkodhatunk, mondta a rendőrtiszt. De mire kellett az asszony?